30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, Németh Andrea vagyok, és itt van velem állandó vendégem, Szűcsné Gáspár Ida. Ma Spanyolországba fogunk elmenni, hát sajnos se nem repülővel, se nem pedig autóbusszal, hanem csak a képzeletünkben. Milyen is Spanyolország, arról mesél nekünk Ida. Üdvözlöm a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Először talán Spanyolországnak a földrajzi fekvéséről. Mindig nagyon szeretem, amikor olyan szinte képekben is láthatóan le tudod írni, hogy hogyan is néz ki egy ország.
Hát gondolom azért közel van hozzánk, ugye Európában van Spanyolország, és talán mindenki tudja, hogy Spanyolország az Ibériai félszigetet foglalja el szinte Portugália kivételével, tehát az Ibériai félszigetnek mintegy 9/10 Spanyolország uralja, egészen fölig Franciaországgal határos, óriási, hatalmas nagy ország. Nagy része dombos, és a déli része egészen magas hegyes, hiszen itt van a Sierra Nevada, ami 3470 lent délen, 3478 méter magas, és a gyönyörű pálmafás városból, ami a lábánál helyezkedik el Granada, a havas hegycsúcsot lehet látni. Ez is előfordul a havas hegycsúcsok. Az országnak a közepén viszont 600 kilométert mentünk úgy busszal, hogy egy ilyen sivatagos, dombos területet kell elképzelni, amit viszont már beültettek oliva ültetvénnyel, és hát ezek zöldellenek, de egyébként nagyon-nagyon ritkán vannak városok és faluk is a középső részen. És a harmadik rész, ami viszont hát világhírű és csodálatosan szép, az a keleti oldala, mert ugye az Ibériai félszigetet körbe tenger, illetve óceán, Portugáliánál az Atlanti-óceán, befele pedig a másik oldalon a földközi tenger végig, és hát világhírű strandok alakultak itt ki, és gyönyörű szép városok.
Milyen egyébként Spanyolországnak a klímája? Azért melegebb, mint
sokkal, nálunk. Sokkal melegebb, tehát ott télen is egészen magas a hőmérséklet. Nagyon kellemes idő van végig. Pálmafák vannak, amit említettem, a földközi tenger partján is. Az országból külön megemlíteném földrajzilag egy külön terület, Katalánia, aminek a fővárosa Barcelona, ma már Spanyolország része, de lélekben még mindig harcolnak az önállóságért a katalánok, és nagyon szeretnék visszanyerni legalább az autonómiát. Hát nekem is ők a katalánok a szívem csücskei, de összességében elmondhatom, hogy rendkívül kedvesek a spanyol emberek, kitűnő konyhájuk van, kitűnő boraik vannak, enni, innivalójuk ragyogó, nagyon kedves, vidám, déli típusú emberek, tehát nyugodtak, nem rohangálnak, nekem nagyon-nagyon szimpatikusak.
Mennyi ideig tartózkodtál kint
Spanyolországban? Hát én már említettem, talán máskor is emlékszel, hogy én szeretek egy-egy helyet úgy A-tól Z-ig, tetőtől talpig bejárni, megismerni, pont azért, mert nem biztos, hogy még egyszer vissza tudok menni, vagy vissza akarok menni. És az első spanyol utam az 25 napos volt, tehát valóban elmondhatom, hogy az égvilágon mindent, amit érdemes volt, és ami szép volt, azt mindent bejártunk busszal, egy rendkívül korrekt utazási irodával, még azt is beleírták az ismertetőjükbe, hogy csak a nagyon strapabírók vállalkozók hozzanak rá, hát akkor még még most is azért elmennék erre a 25
napos útra. De mit gondol az, aki így elolvas egy ilyen ajánlás, hogy csak a strapabíró, mert mégis mi vár ránk?
Igen, akkor utána oda volt írva, hogy az autóbusszal megtett kilométer 10 000 kilométer. Tehát hatalmas, óriási út volt, és Magyarországtól végig autóbusszal tettük meg az utat. Ennek viszont az az előnye, amellett, hogy sokat kell üdögélni a buszba, és ez hátrány, de az előnye meg az, hogy azért sok helyen megáll. Tehát falukba, kisvárosokba, ahol repülővel nem tudna az ember leszállni, ahhoz meg rettentő messze van Magyarországhoz, hogy saját kocsival menj. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép 25 napos út volt, és én itt mondanám el, hogy egy másik alkalommal, mikor a Kanári-szigetekre repültem, akkor visszafele, mikor jöttünk a Kanári-szigetekről, így ennek az ibériai félszigetnek a csücskét célozta meg a levegőből a repülőgép, és úgy a földközi tenger felőli tengerparton, part fölött haladt végig föl, egészen föl Franciaország, és olyan szerencsém volt, hogy kristálytiszta égbolt volt, egyetlen felhő, csak a csillagos ég, és úgy nézett ki az egész ibériai félsziget 10 000 méter magasból, mint egy ékszer. Mert a városoknak a fényei, meg a hosszú utca megvilágítások, vagy a tengerparton azok a fények végig úgy néztek ki, mint 1000 millió gyémánttal kirakott ékszerek. Amíg élek, nem felejtem el, talán ez volt a második, vagy az első legszebb utam repülőgépről.
Akkor igaz is, ahogyan mondtad az elején, hogy szerettél volna Spanyolországot látni, mindent, ami csak szép lett benne, hát akkor még ezt megtetted úgy is, hogy éjszaka kivilágítva,
igen,
és föntről is.
És hogy olyan szerencsém volt, hogy jó idő volt, mert ez nem mindig adódik, hogy kristálytiszta ég volt.
No, hát akkor folytassuk majd innen, és azért majd részletesen mesélj el nekünk mindent, de most egy kis zenét hallgatunk, és várjuk vissza a kedves hallgatókat is.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk kedves hallgatóink Gáspár Ida elmesélését Spanyolországról. Hová érkeztetek meg legelőször? Mi volt az első város?
Az első város, ahol megálltunk és megszálltunk, az Calella. Ez a tengerparton fekszik ez a város, és visszafele is majd itt fogunk a 25. napon is megszállni, és akkor majd mesélek róla érdekességeket. És innen aztán elindultunk be az ibériai félsziget belseje fele. Zaragórába megnéztünk egy nagyon szép, hatalmas nagy templomot egy pihenés kedvéért, mert óriásiak a távolságok, és onnan egyenesen Madridba mentünk tovább a fővárosba, és egy éjszakát ott töltöttünk. A Prado Múzeum, ahova elmentünk szabad programomban, ami hát gyönyörű, szép, nagyon tartalmas. Aztán elmentünk az elesettek hősök völgyébe, megnéztük az El Escoriát, tehát amit úgy azért meg kellett nézni Madridba, azt mindent megnéztünk. Ami bennem egy mélyebb nyomot hagyott, egy olyan hatalmas, óriási sétányon sétáltunk végig, mint mondjuk Budapesten az Andrássy út. Széles, nagy út, és végig ezen a széles úton a fák alatt, mind a két oldalon, hát nagyon érdekes szobrok voltak. Hatalmas, nagy ilyen kétméteres szobrok, általában emberi alakok, de azt mondom, hogy olyan amorf alakok, és én csak csodálkoztam, hogy lehet ilyen kavics formájú nők, meg emberek, meg, de bronz szobrok voltak, és elmondták, hogy egy világhírű dél-amerikai szobrászművésznek a szobrai, és úgy ez maradt meg bennem, utána bementünk a Prádóba, hát ott aztán tényleg nagyon, nagyon szép és nagyon értékes múzeum.
Miket lehetett ott látni, milyen egy spanyol múzeum?
Hasonló, mint a mi szép művészeti múzeumunk, tehát külön vannak ugye a festmények, a szobrok, tehát óriási, hatalmas minden féle.
Akkor ez is egy ilyen állandó tárlat.
Állandó tárlatok. Akkor innen tovább mentünk be egészen befele a közepébe az országuknak, és az első gyönyörű kis városka, ami nagyon-nagyon megragadott engem, Toledo. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy ilyen viszonylag egyenesebb, mert itt már eléggé dimbes, dombos a táj, de egy egyenesebb tájon haladunk, és elérkezünk egy folyó partjára, amin vezet át egy híd, és a folyó túloldalán van egy hegy, olyasmi nagyot képzeljünk el, mint Budapesten a Gellért-hegy, amin hófehér kis házak végig föl a hegynek a tetejéig, és a hegytetőn pedig egy gyönyörű szép vár. Egy tornyos, csúcsos vár, és ez a úgy déli órákba érkeztünk oda, és ez a szikrázó napsütésben olyan hófehér volt minden ház. De hát nem csak a Toledo látványa, a város, az utcácskái híres, hanem világhírű Toledónak az arany művessége és a fém művessége. Ez alatt értem a toledói kardot, ami valamikor is, a középkorban is világhírű volt, mindenfele ismerték, mai napig is készítik, a toledói penge világhírű, gyönyörű markolatokat készítenek ma is megrendelésre, akár gyémántokkal kirakottakat is láttunk, és nagyon érdekes, sehol másutt a világon nem készítenek ilyen női ékszereket, hogy fekete aranyba van bele helyezve a sárga arany minta. Ezek madarak, levelek, virágok, és a fekete aranyban ezek a sárga arany valami gyönyörű szépek, teljes kézi munka az egész.
Biztos, hogy nagyon szép lehet így már elmondásra, és én még azt hiszem, hogy ilyet nem is láttam.
Hát sajnálom, hogy nem hoztam be egyet mutatóba, majd legközelebb. A következő városunk Avila volt, ami szintén egy nagyon-nagyon régi, ókori város, 90 darabos körbástya. Tehát 90 darab körbástya van a vár körül, fantasztikus látvány. Így egymás után gömbölyödnek kifele a várfalon ezek a bástyák, és hát ők azt mondják, hogy itt van a római leghosszabb éppen megmaradt vízvezeték is. Aztán a következő híres kis városka Szegóvia volt, ahol vár volt szintén, templomokat néztünk meg. Itt mondanám el, hogy életemben annyi templomot, mint Spanyolországban. Hát tudjuk ugye, hogy azért a katolicizmus ott nagyon-nagyon erős, és annyi templomot életemben nem láttam, meg nem vittek el bennünket, mint amennyit itt láttunk, úgyhogy akármit említek, mindig gondoljátok, meg legyenek szívesek hozzá gondolni, hogy templomokba is voltunk.
Azok a templomoknak a így építési stílusában más, mint amik így itthon vannak nálunk?
Nem. Csodálatos, szép, majd később fogok egy-kettőt külön név szerint is megemlíteni. Csodálatos, szép gótika. És nekem az a kedvencem, de amikor már az ember a 80-adikat nézi, akkor egy kicsit sok. Viszont elmondanám, hogy itt Szegóvia nagyon híres a füstölt sonka készítéséről. Tehát ugye tudjuk, hogy Olaszországban pármai sonka, Spanyolországban pedig a szegóviai sonka, ami nagyon híres, és az üzletekben száz számra lógnak a füstölt csonkák, és a sült bőrös malackák. Ott elmagyarázták az egyik üzletbe, hogy van ennyi hónapos, annyi éves, tehát még ettől is függ a, hát ugye az ára is, mert minél érettebb, ugye annál drágább is.
A nagyon éretteket... megkóstolni sikerült.
Nagyon kedves volt, mert mi csak úgy puff, mint turisták becsörtettünk egy ilyen üzletbe, és szájtátva néztük a több száz sonkát, és egy nagyon-nagyon kedves úr jött oda hozzánk, a tulajdonos, és ő magyarázta el, hogy melyik sonka a másiktól mibe különbözik, meg hogy mint, és természetesen volt a pulton megvágott sonka, meg bőrös malac, sült bőrös malac, és mindegyikből kaptunk kóstolót
is. És tényleg olyan, mint a hírneve?
Nagyon finom, de én még a pármai sonkára is azt mondom, hogy bármelyik jól elkészített, háznál elkészített igazi magyar sonka.
Betegszik vele. Ezt örömmel hallom. Hát akkor folytassuk majd innen.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytassuk ide az elmesélésedet. Spanyolországban járunk, utazásodnak a 9. napjánál, és talán úgy az ország közepénél tartunk most, ugye?
Igen, az igen, és most a mai napon vár ránk az, hogy Spanyolország északi egyharmadából lemegyünk egészen délre a tengerpartig. Ez egy óriási út volt. 540 kilométert mentünk aznap busszal, természetesen, ha volt, hol volt, miért megállni, akkor ott megálltunk. Ezt azért mondom, mert egy olyan dombos tájon mentünk keresztül, ami tulajdonképpen egy ilyen szinte sivatagos táj volt, de az utóbbi években teljesen betelepítették oliva fákkal, és termesztik az oliva bogyót. Spanyolország az egyik legnagyobb termesztője az oliva bogyónak, és hát locsolással, meg modern korszerű gazdasággal termesztik itt az olivabogyót. Nagyon érdekes látnivaló volt, mindenki azt hitte, mikor először megpillantotta, hogy élő fekete bikát lát a dombtetőn mereven állni, és néz a távolba, és aztán, mikor egy ilyen dombhoz közelebb mentünk, akkor láttuk meg, hogy ezek fém lemezlapok, feketére festve, és olyan ügyesen van megcsinálva, hogy nem látszik ott állványzat se semmi, csak ez a, hát olyan 5 méter magas lehet egy-egy ilyen fekete bika ott a dombtetőn, de ugye az ember messziről látja, akkor ez úgy néz ki, mintha egy kis fekete bika ott áldigálna. No, ez egész Spanyolországra jellemző. Tehát ahol úgymond nincs mit látni, akkor ott biztos, hogy a dombtetőn van egy bika.
Én úgy látom, hogy ez teljesen az ő kultúrájukkal maga az, hogy spanyolnak lenni, ez így náluk ez a bika kérdés. Igen,
tehát ugye, és nem elsősorban étkezésre, ezt is tudjuk, hanem a bika viadalok miatt tenyésztik még a mai napig is a bikákat. És lementünk ezen a napon Gibraltárba, tehát egészen le Spanyolország csücskéhez, és ott voltunk Gibraltárba egy egész napot. Gibraltárról azt kell tudni, hogy a mai napig is angol felségterület. Hát most pontosan nem tudom megmondani, hogy gyarmata vagy miért, de az biztos, hogy oda külön útlevél, vizsgálat, stb. Vámvizsgálat, minden úgy tudtunk bemenni, meg úgy tudtuk elhagyni is az országot, és hát ami egy érdekes monda, hogy tele van majmokkal Gibraltár, tehát végig, amerre mentünk a sétányokon, fönt a hegyen, majmok vannak, és azt mondják, hogy az angolok, hogy amíg majom van Gibraltáron, addig az angoloké Gibraltár. Egy nagyon picike helyet kell elképzelni, ez az angoloknak egy katonai támaszpontja volt, ma is lehet látni az akkori katonai viseletbe állnak a laktanya ajtajába a katonák, lehet látni azokat az ágyukat fölállítva, azokat a helyeket, ahonnan hát próbálták védeni Európa egyik legdélebbi csücskét. És amikor fölmentünk a hegy tetőre, a hegy csúcsra, akkor onnan átláttunk Afrikába, kristálytiszta szép időkben úgy sejlik az afrikai part, 90 kilométer távolságra van ehhez a ponthoz Afrika, és ezért a tengerparton spanyolországi, tehát a gibraltári spanyolországi tengerparton is afrikai homok van, tehát ezért olyan jók a spanyol tengerpartok, mert a szél hordja át Afrikából a homokot Spanyolországba. Innen Gibraltárból visszamentünk, hát ez is a tengerparton van, és nem olyan messze hozzá, Torremolinosba mentünk, ez egy tengerparti nyaraló üdülőhely, és itt töltöttünk el aztán további néhány napot, itt laktunk, és csillagtúrába jártuk be a következő gyönyörű területet, ami nekem talán a legjobban tetszett Spanyolországba. Elmentünk Sevillába, Kordobába, Granadába.
Ezek a túrák, ezek szintén busszal történtek?
Igen.
Tehát mindig a szállásról indultatok, igen, és oda mentetek vissza.
Ugyanaz a buszunk volt Budapesttől Budapestig végig. Kitűnő busz, kitűnő sofőrök.
Jó, rendben. Akkor ennek a túrának azt gondolom, hogy szenteljünk egy kicsit több időt. Most először hallgassunk újra egy kis zenét, és aztán beszámoló következik idától.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat folytatjuk, és a spanyol tengerparton a csillagtúráról fog nekünk mesélni most Ida.
Torremolinosból indultunk el, itt 3 napot töltöttünk el, és visszafele mentünk, egy kicsit befele, északfele az országba, de 3 olyan világhírű nevezetességet néztünk meg, ami egyenként megért egy egész napot. Sevilla, Córdoba és Granada egy szabályos 3 szögben helyezkedik el egymástól, és az első kirándulásunk első nap Sevillába történt. Itt rögtön, amit legelőször megemlítenék, nem csak azért, mert egyenesen oda mentünk, óriási, hatalmas gótikus katedrális. Hát nagyon nagy, tehát méltán én azt hiszem ott van Európa három legnagyobbjába, gyönyörű, olyan csipke, kőfaragások rajta, belseje is hatalmas, és ami még nagyon nagy élmény volt, hogy nem tudom, most is föl lehetes, de hát biztos menni a legmagasabb toronyba, ahol van körbe egy ilyen kerengő kilátó rész, és onnan meg gyönyörű szép kilátás volt a városra, illetve nagyon szép volt a templomnak a szerkezete, fölülről lehetett látni nagyon jól a templomnak a felépítését, a szerkezetét, ezeket a gótikus átívelő boltíveket. Másik, ami egy együttes tulajdonképpen, Spanyolországban, Sevillában volt egy világkiállítás, és elmentünk ennek a területére is, megnéztük a spanyol főépületet, ahol be lehetett menni tulajdonképpen a világkiállítás területére. Megmutatták különböző országoknak az épületeit, többek közt a magyaroknak a kis épületét is. Ezeket akkor ilyen házaknak építették meg, vagy palotáknak, hát ki mekkora ország, kinek mennyi pénze volt, és a mai nap is nem olyan, mint ma látjuk ezeket a nagy, könnyű, szerkezetes, óriási, hatalmas pavilonokat, nem olyanra kell gondolni, hanem ilyen kis falura szinte, vagy városrészre, inkább azt mondanám, mert mondom, egész apró házaktól. Van, ahol például követség van egy-egy ilyen épületben.
Tehát akkor mindegyiknek megvan a funkciója.
Igen, igen, igen. És a másik, amit megemlítenék, amit itt láttam, én akkor még arab világban nem jártam, és itt láttam először kék-fehér vagy színes mintás arab csempéket, fali csempéket, hiszen a mórok foglalták el ezt az alsó déli területet, és ez a három város, amit említettem, a Sevilla, Córdoba, Granada, ez mind mór fennhatóság alatt volt egészen le a tengerpartig, de ezeket a gyönyörű szép kék csempéket itt Sevillába tudtam megcsodálni először.
Hát erről majd akkor a Facebookon fogunk föltenni képeket, aztán a kedves hallgatóink majd figyelemmel kísérhetik.
És amit még megemlítenék, hogy egy nagyon híres épülethez vittek el bennünket, mégpedig a sevillai Bika viadalnak a stadionjához, a régi, régi stadionhoz, ami mint épület is világhírű, és akik jelentkeztek, azok részt vehettek Bika viadalon is.
És te jelentkeztél?
Nem. Nem, és kihagytam.
Gondolom a Bika miatt.
Hát igen, én akkor föl voltam háborodva, de ez majd egy külön mese lesz, hogy emiatt visszamentem még egyszer Spanyolországba, hogy megnézzek egy Bika viadalt. Azt kell tudni Córdobáról, hogy Córdobán egy folyó folyik keresztül, és ezek a városok már mindig sokkal hangulatosabbak, ami egy folyónak a két partjára épül. Egy óriási, hatalmas vár van. Mondanom se kell, hogy itt is templomok vannak egymás után, de a leghíresebb és a legérdekesebb talán egy olyan gótikus, hatalmas magasság, belmagasságú gótikus templom, amit még a muszlimok se romboltak le, hanem beleépítették az ők muszlim stílusú templomukat. Úgyhogy egy ilyen képet is fogok tudni mutatni, ahol meg lehet látni a gótikus elemeket, és benne ezeket a szamárhát íves, gótikus, piros-fehér csíkos boltíveket is, muszlim boltíveket is. Hát még egyet mondanék, hogy természetesen a muszlimok az emberábrázolásokat eltávolították, de nem tették tönkre magát a templomot. Hatalmas nagy templom, és nagyon szép. És említettem a harmadik helyet, Granadát, ami talán a legszebb a három város közül, tehát ha valaki egyetlen helyre akar elmenni Spanyolországra, közvetlen repülőjárat van ide, Granadába menjen el, tudom ajánlani nagyon.
Mi volt, ami így legszebb, mert látom az arcodon, hogy nagyon nagy szeretettel.
Igen, igen, igen. A Sierra Nevada-nak a lábánál helyezkedik el egy nagyon nagy város ez. Ugye a Sierra Nevada 3478 méter magas, tehát hófötte csúcsai vannak, de rá lehet látni. A város trópusnak a különböző pontjairól. Lehet olyan fényképeket készíteni, hogy elől a trópusi szinte pálmafás város, hát lent vagyunk egész délen, a tengerparthoz nagyon közel, és a háttérben meg ott a havas hegycsúcsok, tehát gyönyörű szép. És ezen kívül még van olyan látványossága, amit a mórok építettek, és hát ez valami bámulatos szép, az az épület együttesnek a neve, hogy Alhambra. Itt olyan paloták, palotatermek, olyan szobák, olyan kertek, az ember lélegzete eláll. Talán a leghíresebb egy olyan belső udvar, ahol végig az udvar közepén egy hosszú víz folyik egy medencébe, és mindkét oldalról befele megy a szökőkút, egyenként végig-végig a szökőkút, és amikor én ott voltam, akkor a szökőkúton kívül pedig mimóza bokrok voltak, amiről tudjuk, hogyha hozzáérünk a levélkéjéhöz, olyan, mint az akác, csak iciri-piciri, és akkor összecsukódik. Gránátalmák teremnek a házak mellett, ott a hatalmas nagy gyümölcs rajta.
És olyan ez, mint a mesébe.
Igen, igen, és talán itt láttam ebbe az Alhambrába láttam először a világon a csipkésre faragott hófehér márványt. Utána én egyedül ezt Indiába láttam csak, de mikor ezt én először az Alhambrába megláttam, azt mondtam, hogy ilyet nem létezik faragni, hogy a fehér márványból áttört csipkét.
Hát egy mondatba, mi volt a számodra, ami a legkedvesebb?
Hát eddig az utunknak a felét mondtam el, és ha lehetőség van rá, akkor a második felét a következő adásban mondom el. Feltétlenül ez a déli rész, ez a hármas, ez a Sevilla, Córdoba, Granada, és ebből a háromból is Granadába az Alhambra.
Köszönöm szépen neked, Ida, ma is nagyon szép kis mesét hoztál nekünk, ami nem is annyira mese, mert hogy ez egy valóság, és szerencsés voltál, hogy járhattál ott. Mai adásunknak vége van. Elköszönök tőled.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, viszont hallásra.
Hallgatóinkat pedig arra biztatom, hogy a Halas Rádió Facebook oldalán lájkolják azokat a posztolásainkat, amik a magazinokhoz készülnek, illetve azoknak a hallgatók, akik nem tudják mindig az adást éppen meghallgatni, ők megtehetik ezt www.halasradio.hu hangalbumában. Legyen szép napjuk, köszönöm a figyelmet, a riportert Németh Andreát hallották.